Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Budapesti Informális Uniós találkozó után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy elfogadták a budapesti deklarációt, amellyel az európai versenyképességet segítenék. Ennek néhány pontja például, hogy csökkentik az adminisztrációs terheket, intézkedéseket hoznak a magas energiárak mérséklésére, valódi iparpolitikát fogalmaznak meg. Megerősítették, hogy 2030-ra az európai GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítják, európai védelmi ipari bázist hoznak létre. Orbán Viktor optimista volt a tanácskozás végén. Senki nem a hanyatlást akarja menedzselni, mindenki újra nagyja akarja tenni a kontinenst, ha már az amerikaiak elhatározták, hogy nagyjá teszik Amerikát, fejtette ki. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismertette, javasolják egy egységes szabályrendszer felállítását az újonnan induló cégeknek, így ezek majd könnyen hozzáférhetnének az egységes piachoz. Feladat, hogy elérjük 2050-re a klímasemlegességet, és ki kell találni, miként lehet megoldani az energiaválságot, letörni az emelkedő energiárakat. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elmondta, az uniós csúcson beszéltek a transatlanti szövetségről és az amerikai kapcsolatokról is, különösen most, hogy Donald Trumpot újra elnöknek választották. A tájékoztató minden résztvevője határozottan elítélte a támadásokat, amelyek izraeli polgárokat értek Amszterdamban. Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna háború, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az amerikai győzelem a Marsról is látszik. Arról is beszélt, hogy nehéz dolog a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni, mert akik a háború mellett kardoskodtak, azok nem tudnak hirtelen vágányt átállítani. Van egy nehéz, kényelmetlen szituáció, hiszen az elmúlt 2 év hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak, fejtette ki. Hozzátette, hogy Trump véleménye szerint nem fog háborút indítani, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború, ezt a konfliktust pedig Európa egyedül nem tudja finanszírozni. Jó esély van arra, hogy 2025 békeév lesz, mondta a kormányfő, elmagyarázva, hogy közvetlen összefüggés van a családokat támogatni tudó költségvetés és a világpolitika között, mivel a legnagyobb bajunk a háború. Ha az infláció nem szaladt volna el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Ha a demokraták nyertek volna most Amerikában, akkor jövőre háborús költségvetés kellene készíteni, mivel republikánus győzelem született, így a béke költségvetését lehet megírni, ismertette. Nem megúszni akarják a következő évet a kormányban, hanem mindenki helyzetét javítani, ezt is mondta Orbán Viktor. Mindennek az alapja pedig a 21 pontos gazdasági akcióterv, amely az emberek mindennapi életét befolyásolja majd pozitív irányba. Ahogy az amerikaiak, mi is jó megállapodást szeretnénk kötni a kínaiakkal, tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hazánk iránti tisztelet jelentősen nőtt az elmúlt napokban, mindenki büszke lehet a magyar szervezésre az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója kapcsán. A stratégiai együttműködés Argentínával jelentősen megerősíti Magyarország pozícióját a nemzetközi politikai térben, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Buenos Airesben. Szijjártó Péter az argentin kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte, az elmúlt időszakban a világpolitikában több fontos átalakulás is történt, a baloldal a biztonság és a gazdaság terén mutatott sikertelensége nyomán több helyen is elkezdett visszaszorulni. Javier Milei elnök megközelítése a világot jelenleg komoly kihívások elé állító ügyeket illetően nagyon hasonló a miénkhez, mutatott rá. A nemzetiségek jövője és megmaradása Európában nem elsősorban a jogszabályoktól vagy a különböző emberi jogi hivatkozásoktól függ, hanem attól, hogy szívből jön-e a támogatásuk, vagy sem. Erről beszélt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten, a Magyarország uniós elnöksége alkalmából a Nemzeti Kisebbségek Helyzete az EU-ban címben rendezett nemzetközi konferencia zárónapján. Soltész Miklós a 13 magyarországi őshonos nemzetiségről szólva megjegyezte, megmaradásuk egyik alapfelvétele a nyelvük megőrzése mellett az egyházakhoz való kötődés. Új havi riportban közérthető módon közli a vasúti közlekedési adatokat a MÁV csoport, közölte a cég vezérigazgatója. Hegyi Zsolt kiemelte, hogy az adatok szerint Magyarországon 4-ből 3 vonat pontosan közlekedik. Azt írta, az adatok azt is megmutatják majd, hogy a vasúttársaság hol küzd kihívásokkal, és hol ért már el eredményeket. Végül az időjárásról. Az éjszaka képződő köd többnyire majd feloszlik, ezt követően általában derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa köszöntése a Találkozás a Centrumban kezdeményezés bécsi csoportjához. Ferenc pápa: ne legyetek szomorú szerzetesek, panaszkodás helyett gondoljatok a szűkölködőkre. Adlimina látogatáson a namíbiai katolikus püspökök a Szentatyánál. Parolin bíboros a legjobbakat kívánja Trumpnak a választási győzelem után.
Ferenc pápa köszöntése a Találkozás a Centrumban bécsi csoportjához. A Szentatya pénteken délelőtt találkozott a Begegnung im Centrum, a Találkozás a Centrumban nevű kezdeményezés bécsi csoportjának 30 tagjával. A bécsi érseki palotában működő hely a különféle nemzetiségű hajléktalanokat segíti, főként önkéntesek közreműködésével. A pápa hozzájuk intézett beszédében megállapította: ami összeköt minket, az abban áll, hogy testvérek vagyunk, az egyetlen atya gyermekei. Egymás segítése pedig nem csak anyagi ajándékokon keresztül történik, hanem egy egyszerű mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri tekintet, az őszinte meghallgatás és ingyenes szolgálat által is. Guten Morgen! Jó reggelt! Köszöntötte Ferenc pápa a vendégeit. Örülök, hogy eljöttetek ide. Minthogy ti rendszerint a bécsi érseké palotában találkoztok, kérem, adjátok át üdvözletemet Sömbor bíborosnak. Most pedig örömmel üdvözöllek benneteket itt ma. Nagyon különböző országokból jöttetek, akik más és más vallási felekezethez tartoztok, és mindegyik kötőknek megvan a maga sajátos élet tapasztalata, amelyeket néha komoly nehézségek és viszontagságok is jellemeztek.
Ma una cosa ci unisce tutti. Siamo fratelli e sorelle. Siamo figli di un unico padre.
Egy dolog azonban összeköt mindnyájunkat, mégpedig, hogy testvérek vagyunk, az egyetlen atya gyermekei. Ez pedig mindnyájunkat egyesít. És nagyon örülök, hogy ez a valóság konkrétan testet ölt a közösségeitekben, amikor segítitek egymást, és találkozóitokon megosztjátok egymásra mindazt, amit ki-ki fel tud ajánlani. Valójában nem igaz, hogy egyesek adnak, mások pedig csak kapnak, hiszen mindannyian adományozók és mindannyian megajándékozottak vagyunk, szükségünk van tehát egymásra, és arra vagyunk hivatva, hogy egymást kölcsönösen gazdagítsuk. Ám ne feledjük, szól a pápa, hogy mindez nem csak anyagi ajándékokon keresztül valósul meg, hanem egy egyszerű mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri tekintet, az őszinte meghallgatás és ingyenes szolgálat által is. Utalt a pápa, a spes non confundit, a remény nem csal megkezdetű, a szent évet meghirdető bullájára.
Allora, in quel momento facciamo quello che il Signore ci ha detto di fare, cioè amarci gli uni gli altri come lui ci ha amato.
Ekkor ugyanis valójában azt tesszük, amit az Úr mondott nekünk, vagyis szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. Adjunk hálát Istennek szeretetének ajándékáért, amely azokon a derék embereken keresztül érkezik hozzánk, akikkel kapcsolatban vagyunk. Az Úr ugyanis minden korlátot és minden nehézséget meghaladóan szeret minket. Mindannyian egyedi személyek vagyunk az ő szemében, aki soha nem feledkezik meg rólunk. Mint egymás fivérei és nővérei, próbáljuk meg mindig ajándékká tenni életünket mások számára, hogy az életünk ajándékká váljon mások számára, ismételte meg a pápa. Még egyszer köszönöm ezt a találkozást, és köszönöm mindazt, amit együtt, közösen tesztek. Imádkozom értetek, és megáldalak benneteket. Most pedig mindannyian imádkozzunk együtt csendben, egy percig, kérte a Szent Atya, és ahogy beszéde kezdetén tette, most is németül szólt, és így vett búcsút vendégeitől. A Begegnungim Centrum kezdeményezés bécsi csoportjának 30 tagjától. Gott segne uns alle! Isten áldja meg mindnyájunkat!
Ferenc pápa: ne legyetek szomorú szerzetesek, panaszkodás helyett gondoljatok a szűkölködőkre. A pápa csütörtökön fogadta spanyol zarándokok egy csoportját, akik a Valencia közelében található Talavera de la Reina ágostonos nővérek kolostora alapításának 450. évfordulóját ünnepelni érkeztek Rómába. Nagy szeretettel köszöntötte Ferenc pápa a spanyol zarándokokat, majd újra imáit ajánlotta fel a valenciai lakosságért, mely az árvíz miatt szenved. Gitárszó és ének fogadta a Szent Atyát a Kelementeremben, ahol a szemlélődő és a keresztény neveléssel foglalkozó szerzetes közösség tagjaival találkozott. Ebben az imának szentelt évben fontos, hogy szolgálatunk és apostolkodásunk az Úrral való találkozásból szülessen, buzdított a pápa.
Sino de que sean siempre ejemplo de vida interior.
Ferenc pápa azt kérte, hogy a zarándokok vigyék el az ágostonos szerzetesnőknek áldását, és azt a kívánságát, hogy mutassanak mindig példát a belső életről, az imádság művészetéről, hogy ezáltal az iskolában a gyerekeknek átadható sok tudás közül kiemelkedjen a képesség, hogy beszéljenek Istennel, meghallgassák és érezzék őt az élet minden pillanatában, és engedelmesen fogadják ihletéseit. Leírt beszédéből föltekintve a pápa a spanyol csoportnak a valenciai villámárvíz áldozatairól szólt, mely közel 220 halottat és sok eltűntet hagyott maga után. Nagyon közel érzem magam ezekben a napokban Spanyolországhoz a valenciai tragédia miatt, mondta, majd emlékeztetett a város patrónájára, az elhagyottak szűzanyjára, amelynek szobrát kiállították a szerdai általános pápai audiencián, és amely előtt néhány pillanatig imádkozott. Nagyon sokat szenvednek ott, és úgy tűnik, hogy Barcelonában is gondok vannak, de most talán sikerül kezelniük a problémát, tette hozzá a pápa, aki ezután azt tanácsolta, hogy mindig a szűkölködőkre tekintsenek, ne panaszkodjanak, és legyenek hálásak mindazért, amiük van. Tudjátok, hogy van olyan, akinek nincs munkája? És amikor valaki a sok munkára panaszkodik, gondoljon azokra, akiknek nincs. Van, aki nem tudja kifizetni a lakbért, és kilakoltatják. Amikor valaki bemegy a kolostorba, a plébániai házba, gondoljon arra, hogy mindent ingyen kap. Ha pedig bentről nézi, ahogy havazik vagy esik, gondoljon azokra, akik a szabad ég alatt alszanak valami alá behúzódva, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Ezt a gondolatmenetet folytatva a Szent Atya arra buzdította a zarándokokat, hogy ne veszítsék el az örömet, a humorérzéket. Ha ugyanis egy keresztény, vagy még inkább egy szerzetes vagy szerzetesnő elveszíti a humorérzékét, besavanyodik. És nagyon szomorú, savanyú papokat, szerzeteseket látni.
Siempre con la sonrisa y el buen humor.
Őrizzétek meg mindig a mosolyotokat és a jó kedveteket, mondta. Majd azt tanácsolta, hogy minden nap imádkozzák el Mórusz Szent Tamás imáját, ami frissen tart az Istennek való szolgálatban. Adj nekem, Uram, egyenes lelket, hogy lássam, mi a jó és a helyes. Ne féljek a gonoszság támadásától, és minden ügyemet rendbe tudjam szedni. Adj nekem, Uram, készséges lelket, mely sohasem unatkozik, nem panaszkodik, nem kesereg és nem érzékenykedik. Segíts, hogy ne törődjem mértéken felül azzal a valamivel, amit énnek hívnak.
Dame, Señor, el sentido del humor.
Adj, Uram, humorérzéket. Segíts, hogy értsem a tréfát, hogy vidám legyek, és másokat is fel tudjak vidítani. 450 évvel ezelőtt, 1573. május 9-én Talavera de la Reinában alapította a szerzetesnők közösségét Szent Alonso de Orozco Ágoston rendi szerzetes. Lánytestvére az ájtatos és irgalmas cselekedeteiről ismert Franciszka megözvegyült, és más nőkkel együtt úgy döntött, életüket teljesen Istennek szentelik a meditációban és az imában. A közösség Szent Ágoston regulája szerint élt, Alonso testvér anyagi és lelki támogatásával, valamint két ágostonos apáca segítségével, akik a Madrigal de las Altas Torres kolostorban éltek.
Adlimina látogatáson a namíbiai katolikus püspökök a Szentatyánál. Ferenc pápa november 8-án reggel kihallgatáson fogadta az Adlimina látogatásukat végző namíbiai püspökök 9 fős csoportját. A találkozó a szokásos módon történt, a Szentatya válaszolt a püspökök hozzáintézett kérdéseire és felvetéseire. Namíbia a föld második leggyírebben lakott országa, Mongólia után. A Magyarországnál majdnem 10-szer nagyobb területű Namíbia 826.000 négyzetkilométerén mindössze 2,8 millió lakos él, mert a Dél-afrikai Köztársaság fölött az Atlanti-óceán partján fekvő ország nagyobbik része száraz, lakhatatlan sivatag. A Bushman és Bantu népcsoportokat is magába foglaló országot először holland, majd angol, német és végül brit gyarmatosítás követett. Függetlenségét végül 1990-ben nyerte el, a szentséggel pedig 1994-ben vette fel a kapcsolatot. A lakosság nagyobbik része, 65%-a keresztény, többségében protestáns felekezetű, a katolikus hívek részaránya 23%. A namíbiai katolikus egyház egy érsekségből áll, amihez egy egyházmegye és egy apostoli helynökség kapcsolódik. A hatalmas területen élő namíbiai katolikusok lelki gondozását 9 püspök mellett 82 pap, 42 állandó diákonus látja el, közel 100 férfi és 400 női szerzetes segítségével.
Parolin bíboros a legjobbakat kívánja Trumpnak a választási győzelem után. A vatikáni bíboros államtitkár a Pápai Gergely Egyetemen november 7-én a mesterséges intelligencia hatása a nemzetközi humanitárius jogra a genfi egyezmények létrejöttének 75 éve témáról rendezett konferencia alkalmával újságíróknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök bölcsen fog kormányozni, mert a Biblia szerint ez a vezetők legfőbb erénye. Az amerikai elnökválasztás nyomán a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros az újságíróknak hangsúlyozta. Természetesen minden jót kívánunk Trumpnak. Mandátumának kezdetén sok bölcsességet kívánunk neki, mert ez a vezetők legfőbb erénye a Biblia szerint. A bíboros kitért arra, hogy a megválasztott elnöknek mindenek előtt azon kell dolgoznia, hogy az egész ország elnöke legyen, hogy leküzdje a korunkat egyre inkább meghatározó polarizációt. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Trump az enyhülés és a megbékélés eleme lesz a jelenlegi konfliktusokban, amelyek vérrel borítják be a világot. Arra a kérdésre, hogy Trump ígéretei szerint véget vett számos folyamatban lévő háborúnak, Parolin Bíboros azt válaszolta: reménykedjünk. Ugyanakkor megjegyezte, szerintem nincs varázspálcája. Hangsúlyozta, hogy a háború befejezéséhez alázatra, hajlandóságra és arra a vágyra van szükség, hogy az emberiség egésze érdekeit akarjuk érvényesíteni, nem pedig arra, hogy bizonyos érdekekre fókuszáljunk. Az ukrajnai és a szentföldi konfliktusokkal kapcsolatban az államtitkár megjegyezte, hogy Trump nem fejtette ki konkrétan, hogyan fog dolgozni a háborúk befejezéséért. Lássuk, mit fog javasolni hivatalba lépése után, mondta Parolin Bíboros. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Trump ígéretet tett arra, hogy több millió bevándorlót kitoloncol az Egyesült Államokból, Parolin Bíboros kijelentette: számunkra úgy tűnik, hogy a pápa és a Szentszék álláspontja nagyon világos e tekintetben. Mi egy bölcs politika mellett vagyunk a bevándorlókkal kapcsolatban, vagyis amely nem megy el e végletekig. Hozzátette: Ferenc pápa nagyon pontos, nagyon világos jelzéseket adott a migrációval kapcsolatban, és hozzátette: úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja a problémák kezelésének és humánus módon történő megoldásának. Parolin Bíboros egyetértett abban, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben Trump politikája jobban illeszkedik a Szentszék álláspontjához, ilyen például az életvédelme. A Bíboros azonban megállapította: úgy gondolom, hogy ennek közös politikának kell lennie. Meg kell próbálni a konszenzusra jutni e kérdés kapcsán, és ennek nem kell ismét a polarizáció és a megosztottság politikájává válnia. Megerősítette, hogy meg kell hallgatni egymást, és reményét fejezte ki, hogy Trump ígéretei az élet védelmére ebben az értelemben is szélesíteni fogják a konszenzust. Parolin Bíboros hangsúlyozta, nem gondolja, hogy a Szentszék és az Egyesült Államok viszonya megváltozna az új adminisztrációval. Megjegyezte: Trump elnökkel még az előző hivatali ideje alatt is tartottuk a kapcsolatot, így többé-kevésbé folytatni fogjuk. Elismerve a közelséget bizonyos kérdésekben és a nézeteltéréseket másokban, Parolin Bíboros kifejtette: ez alkalom lesz arra, hogy párbeszédet folytassunk, és megpróbáljunk együtt több konszenzuspontot találni, mindig a közjó és a világ békéje érdekében. Végül a Szentszék Kínával való kapcsolatára vonatkozó kérdésre válaszolva, Parolin Bíboros kijelentette: előre léptünk Kínával. A párbeszéd kis lépésekben, de folyamatosan zajlik, ezért megerősítjük ezt az irányvonalat. Elismerve az erre a politikára adott amerikai reakciókat, Parolin Bíboros hangsúlyozta, hogy a Szentszék Kína iránti érdeklődése lényegében egyházi érdek, és hogy ennek az irányultságnak a nagyobb elismerése megváltoztathatja azt, ahogyan más nemzetek értékelik ezeket a kapcsolatokat. A Pápai Gergely Egyetem nagy termében tartott beszédében Parolin Bíboros a mesterséges intelligencia témájára összpontosított, rávilágított annak kockázataira és lehetőségeire, és megismételte a Szentszék álláspontját, amely továbbra is pozitív. A tudomány és a technológia, a fejlődés önmagában semleges, de az embertől, intelligenciájától, érzékenységétől és tudatosságától függ, hogy a jó javára használja-e őket, hogy ezek a jó eszközei és ne a halál eszközei legyenek. Kifejezte mindenek előtt a félelmét attól, hogy ezek az eszközök az embertől függetlenül működhessenek. A pújai G7-es csúcs találkozón a pápa, és hozzá hasonlóan más alkalmakkor a vatikáni államtitkár is beszélt a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességéről. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a jogszabályok világszintű betartásának eléréséhez bizalomra van szükség, amely azonban ma hiányzik. Végül is ez morális probléma. Az emberek testvérnek érzik magukat, vagy sem? Testvériségként felfogott valóságban élünk, vagy egymás ellenségeinek érezzük magunkat, tette fel a kérdést Parolin Bíboros a pápa Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára emlékeztetve. Ehelyett ma az látszik, hogy a törvény stabilitása szétmorzsolódóban van, mint ahogy a nemzetközi rendszer is. Egyre kevesebb a bizalom a nemzetközi közösség különböző szereplői között, és ha nincs bizalom, akkor még a szabályzatok, a különféle rendeletek is keveset érnek. A folyamatos háborús jelentések is ezt bizonyítják. A nemzetközi humanitárius jog megsértése valóban igazán drámai dolog. A rossz indulatnak és a gonoszságnak már nincs határa. Az emberiség jövője forog kockán, szögezte le a vatikáni bíboros államtitkár. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag. Bolyongó életem egén, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél. Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag. Bolyongó életem megén, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömöm, te legyél. Az én
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a szerelemről, a párkapcsolatról beszélget Lóczi Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2012. novemberében elhangzott adásunk ismétlése.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. A Hitvalló szerdai adásában hétről hétre a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai osztják meg gondolataikat egymással és a kedves rádió hallgatókkal. Ezen a héten a stúdióban Boholy Boglárka, Szögecki Sára és Takács Máté a beszélgetőtársaim. A mai beszélgetés témája talán első hallásra kicsit furcsa a hitvalló témájául, hiszen nem kimondottan az Istenről, a teológiáról szóló témakört választottunk, hanem sokkal inkább egy olyan témát, amely korban hozzájuk, középiskolásokhoz igen közel áll, és olyan dolog, amellyel nap mint nap találkozunk. Fogjuk azonban látni, hogy mindennek keresztény megközelítése, az hiszen fontos, tisztázandó dolog. Ez pedig nem más, mint a randevúzás, illetve az együttjárás témája. Először azt szeretném tőletek megkérdezni, egyáltalán hogyan definiálnátok, mit jelent az, hogy randevú, mit jelent az, hogy valaki együtt jár valakivel?
Azt gondolom, hogy minden embernek más a fogalma, úgymond a randevúzásról. Hogyha végignézek a környezetemben, akkor azt látom, hogy már csak korosztályilag is vannak különbségek. Például mondjuk, hogyha egy kicsit fiatalabbakat nézem, mondjuk a húgomnak a 8. osztályos korosztályát, akkor azt látom, hogy mondjuk így nagyjából így hetente látom, hogy egy fiú mindig egy újabb lánnyal van együtt. Azt gondolom, hogy ez így nagyon nem jó, mert így elveszti a jelentőségét és a fontosságát az, hogy az emberek úgymond találkoznak. Tehát a randevúzás nekem több annál, hogy mondjuk elmegyünk a plázába, és ott ülünk a padon, és beszélgetünk, és mindenki látja, hogy mi jaj, de jól el vagyunk egymással. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen alkalommal, hogyha két fél együtt van, sokkal mélyebb dolgoknak kell megtörténnie. Meg kell, azt gondolom, elsősorban ismerniük egymást. Alapvetően nem szeretem ezt a szót, hogy randevú, mert azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudja kifejezni azt, amit jelentenie kéne, tehát ami kéne, hogy történjen ilyen eseményeken. Nekem vannak barátaim, akikkel szoktam beszélgetni, fiúkkal is és lányokkal is, és egy csomószor komoly dolgokról. És hogyha ebből indulunk ki, akkor már az is lehetne gyakorlatilag egy randevú, mondjuk. Azt gondolom, hogy amit manapság az emberek meg a fiatalság randiként titulál, az egyáltalán nem egyenlő azzal. Teljes mértékben rosszul ítéljük meg.
Tehát arra gondoltására, hogy van egyfajta felszínesség ma abban a fogalomban, hogy mit nevezünk randinak, együttjárásnak, és mit nem. Egy kicsit már át is kanyarodtál abba a kérdéskörben, hogy mi keresztények hogyan gondoljuk, hogyan látjuk a világi értelemben vett randizást, hiszen ebből következik az, hogy mi nem mondjuk, nem tekintjük teljes egészében a szószoros értelmében olyan igazi randevúnak, együttjárásnak azt, amelyet ma sokan produkálnak a fiatalok közül. Viszont ha ez az igazság, akkor mit gondolunk mi, keresztények, számotokra miből kellene állni olyannak, amit ugyan igazi randivónak, igazi együttjárásnak mondotok?
Számunkra, keresztények számára ez a világias felszínesség, ez a liberális szemlélet teljes mértékben elfogadhatatlan. Tehát gyakorlatilag megcsúfolja azt a dolgot, meggyalázza, torz karikatúráját mutatja annak, amit Isten megteremtett, amit ő lefektetett ennek a pontos meneteként. Én úgy gondolom, hogy ennek legalább közöttünk, keresztények között, hiszen a megtévedett világ honnan máshonnan meríthetne példát, mint ugye a mi közösségeinkből, kapcsolódást. Tehát pontosan ez az, hogy a mai fiatalok közötti kapcsolatoknak egy része, és az benne a durva, hogy már a fiatalabb korosztályban is eléggé szexorientált. És valljuk be, ez így nem működik. Erre nem lehet sem párkapcsolatot, sem majd később családot építeni. És most csak gondoljunk bele csak egy pillanatra, hogy egy ilyen családból milyen gyermek nevelődhet ki. Sajnos, inkább sajnos, nem tudom, de van ilyen ismerősöm, aki így járt. Szegénynek elég komoly sérülései vannak. És ez meglátszik. Aztán majd később ilyen emberek építik fel a társadalmat. Erre szokták azt mondani, hogy az, hogy egy repülőgép lezuhane vagy sem, az ott kezdődik, hogy a katona felvarta-e a gombját vagy nem. Mindig, hogyha globális problémákat vizsgálunk, a legkisebbnél kell kezdeni. És mivel a család minden másnak az alapja, ezért a párkapcsolat az, ahol a gyeplőt mondjuk úgy, hogy keményen kézbe kell venni, és felelős magatartást kell tanúsítani.
Hát a kérdésre választodva, hogy milyennek kellene lenni egy kapcsolatnak, szerintem az lenne a legfontosabb, hogy tényleg megismerjük egymást, és ne az legyen a lényeg, hogy hú, most ott áll mellettem egy jó nő, mert most ez a slang szó rá, de nem, tényleg nem a külső, hanem a belsőt kellene megismerni, és a belsőt is nem csak felszínesen, hogy hú, igen, közös témáink vannak, és közös témákról tudunk beszélgetni, hanem a nem közös dolgokból is beszélgetni. Tehát például, ha az én hobbim a fotózás, és mondjuk a barátom is szereti a fotózást, akkor ne csak a fotózásról tudjunk beszélni, hanem tényleg bármilyen más témáról is. És szerintem a mostani ezek a sok válásnak, meg családi problémának is a háttere az az lehet, hogy nem ismerik meg egymást az emberek eléggé, és úgy vágnak bele egy komoly kapcsolatba, mondjuk egy házasságba, hogy nem tudják, hogy milyen emberrel is kerültek össze. Mert nem akarják megismerni egymást.
Fontos szerintem a felek közti őszintesség és bizalom. Tehát kapcsolódva Bogihoz, hogyha én sok témáról tudok beszélgetni az udvarlómmal, akkor azt gondolom, hogy abban mindenképpen bele kell tartoznia a problémáimnak, illetve azoknak a dolgoknak is, amiket feltétlen másnak nem biztos, hogy elmondanék. Nyilván azt gondolom, hogy ez már nem a kezdeti, hanem inkább már a későbbi szakaszban kell, hogy létrejöjjön, mert nem gondolom, hogy az első találkozásnál kell nekem mindent elmondani annak az embernek, akit még alig-alig ismerek. És ez az egészben szerintem a szép, hogy ez igazából úgy kialakul. Borsúdzik a hideg a hátamon, mikor meghallom azt, hogy egy fiú oda megy a lányhoz, és akkor hé, akarsz velem járni? Mi az, hogy akarsz velem járni? Tehát ez nem a férfi, vagy a fiú fiatalkorúaknál elkezd udvarolgatni a lánynak, és utána találkoznak, beszélgetnek, együtt vannak, és egy idő után ez kialakul, és egy gyönyörű, a bimbóból egy gyönyörű rózsa és tulipán fog utána megszületni, ami a később aztán a szerelemnek a virága lesz. Én azt gondolom, hogy én ezt nem tudom úgy kezelni, hogy jársz velem, és akkor utána meg szakítok veled, azt na bum. Tehát, hogy ez egy folyamat, ami a két félem múlik, hogy ez hogy kezelik. Tehát, hogyha egy fiú így fog hozzám oda jönni, az nálam ne számítson semmire.
Életedért minden egyes hálát az Úrnak ezerszer. Ajkatokról csak hála szengjen, mi pedig kérjük ezennel. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én
Most, hogy egy kicsit felvázoltuk azt, hogy mit tartunk helyesnek, és mit tartunk helytelennek a mai együttjárási gyakorlatban, talán próbáljunk meg eljátszani egy jelenetet, egy együttjárásról szóló jelenetet, amelyben imitáljuk egy kicsit azt, hogy milyen lehet az első találkozás. Tulajdonképpen nem kell nagy fantázia hozzá, mert olyan két ember találkozásról lenne szó, akik eddig még nem ismerik egymást túlságosan, csak megbeszélték, hogy találkoznak. Ti hogyan képzelnétek el az első találkozásnak a párbeszédét? Az alapszituáció következő lesz. Máté és Sára egy iskolába járnak, ahol már látják egymást egy ideje, de eddig még különösebben beszélgetést nem kezdeményeztek egymással. Ugyanakkor úgy kinézték a másikat maguknak, és Máté elhívta Sárát túrázni. Megbeszélték, hogy Lilafüreden a buszállomáson találkoznak a buszmegállóban, és innentől tiétek a pálya.
Szervus, Sára. Régen láttalak, már hiányoztál.
Szia, Máté. Indulhatunk?
Persze. Merre megyünk? Mutasd.
Szóval, szerintem először menjünk itt el a tó mellett.
Jó hangzik. Szeretem a tavakat. Pont olyan szép, mint a szemed.
Milyen kedves. Sokat szoktál erre fele járni?
Régebben szerettem, de rájöttem, hogy egymagamban nem nyújt olyan nagy szórakozást. Jobb szeretek ilyen szép helyeken beszélgetni.
Én is. Hallod a madaraknak a csicsergését?
Hallom, szeretem. Van kedvenc énekes madarod?
Igazából ezen még sose gondolkoztam el. Nagyon szeretem, ahogy csak úgy hallgatom az éneküket. Nem szeretek egyet kiragadni a sok közül. Együtt a leggyönyörűbb.
Mint ahogy együtt dicséri Isten teremtő kezét, mely nem kép más, csak alkotása. És most merre tovább végigértünk a tónál?
Mit szólnál, ha elindulnánk fölfelé a hegyre?
Te ismered erre felé a járást, szóval mutasd az utat.
Rendben. Egy picikét meredek lesz, de azt gondolom, hogy pont olyan meredek és fárasztó, mint az életünkben a nehéz helyzetek.
Ó, mennyire filozófikus vagy, szeretem a meredek utakat.
És... utána mi a végeredmény?
No, felérünk a csúcsra?
Igen, és van csokoládém, és meg fogjuk enni.
Futás.
Olyan gyönyörűek a fák, mikor elhaladok mellettük, mindig azon gondolkozom, hogy mennyire hiányoznak ezek úgy a mindennapjainkból. Egy városi ember, mikor így végigmegy az utcán, akkor nekem például állandóan megfájdul a szívem, hogy miért nincsenek a környezetemben ilyen gyönyörű teremtmények.
Hát nem érdekes. A világ pont úgy el szeretnék kendőzni előttünk Isten teremtményeit, mint az igazságot. Úgy bele akar minket kényszeríteni a fogyasztás ördögi körébe, mint ahogy el akarja fedni a szemünkkel, ami van azon az egészen kívül, hogy miért érdemes élni. Hogy nem az az életünk lényege, hogy sokat dolgozok, sok pénzt keresek, nincs időm a családomra, nincs időm senkire, csak a pénz és a pénz. Pedig ez a látvány itt veled megfizethetetlen.
Azt mondod, hogy neked nem számít a pénz?
Fontos dolog, hogy az ember élni tudjon a mindennapokban sajnos, de úgy gondolom, hogy nem ez az élet értelme. a pénz az eszköz, nem pedig cél.
Teljes mértékben egyetértek veled. És mit gondolsz úgy a jövődről? A hivatásodat keresed, vagy esetleg egy jól fizető munkahelyet?
Úgy gondolom, hogy a hivatásomat. Nem ahhoz kell bátorság, hogy az ember meg tudjon gazdagodni, mert azt ugye, hogyha gerincét elhagyja, elég könnyen megy, hanem ahhoz, hogy meg tudja valósítani azt a tervet, amit Isten elgondolt róla, hogy megtalálja azt, amiben igazán jó, ami ezt tényleg ért, és amiben tényleg boldog.
Felértünk. Gyönyörű a kilátás. Láttál már valaha ilyen szépet?
Gyönyörű, de szerintem te szebb vagy.
Köszönöm nektek elsősorban a bátorságot, hogy ezt a rögtönzött jelenetet itt előadtátok nekünk. Akár hiszik, akár nem a kedves rádióhallgatók, ebből semmi nem volt előre megbeszélve. Minden úgy alakult kettőjük beszélgetésében, ahogy ők azt fontosnak tartották. Talán kicsit úgy érezhettük időnként, hogy nem mindenhol életszerű, hogy ennyire komoly gondolatok kerüljenek elő, de ők valahogy sűrítve előadták azt, én úgy gondolom, amit ha több alkalommal is, de két keresztény együtt járó fiatalnak igenis meg kell tudni beszélni. Nagyon tetszett nekem az, hogy beszéltetek a egymásnak a gondolatairól, terveiről, a világhoz való viszonyáról, a pénz, a hivatás, a jövő, és közben ott voltak azok az apró, szép megnyilvánulások, amelyek a másik ember, hogy szimpatikus nekünk a másik, azt is kifejeztétek. Szeretnélek téged megkérdezni, Sára, hogy hogyan élted meg ezt a szerepet most itt az imént?
Elég hirtelen jött, és azt gondolom, hogyha bármelyik fiúval esetleg én így tudnék beszélgetni, vagy találkozni, akkor én rendkívül ilyen boldog lennék, és ebből azt hiszem utána kialakulhatna az, amit mi úgy hívunk, hogy szerelem. Elgondolkoztam ezen a szón, és igazából kettő dolog jutott úgy róla eszembe, amit így elemeire bontottam ezt a szót, úgy nagyjából kettőre tudtam. Az első az lett nekem, hogy szer, a másik pedig az, hogy elem. Most, ha végig gondoljuk, akkor a szer az mondjuk lehet egy játék, egy eszköz, valaminek a szere. Na már most mi azt akarjuk, hogy ebből a gyönyörű fogalomból egy játék legyen. Akikkel mi együtt vagyunk, az csak egy játék legyen. És az elem része, az meg tárgyilagosan pedig az elem legyen, amelyet mondjuk esetleg egy kis játékautóba rakunk bele. Vagy pedig azt szeretnénk, hogy ez a szer esetleg egy gyógyszer legyen, ami egyedül létünkre, ami lelkünkre. Hogy egy olyan szer legyen a másik, aki gyógyít, és aki mellettünk van állandóan, és az elem az pedig legyen az, aki az én részemmé válik egy idő után, az én elemem lesz. Szóval ennek a kettőségén gondolkoztam el, és én a második mellett fogok dönteni.
Igen, sokféleképpen meg lehetett volna közelíteni ezt a mai témát. Nyilván a műsor idő és az éppen felmerülő ötleteink ezt behatárolták. Mégis azt hiszem, hogy sikerült egy oldalról legalábbis megvilágítani azt, hogy a világ mit ért együttjáráson, randevún, és mi keresztények ezt hogyan látjuk, illetve milyennek is képzelnénk el mi az Isten országában egy helyesen megközelített együttjárást. Nem hiszem, hogy túl sokan tudatosan átgondolnák, amikor együtt járnak, a szavaikat, a tetteiket, sokkal inkább ezek spontán jönnek. Ahhoz azonban, hogy ezek helyes irányúak legyenek, ahhoz kell az, hogy valaki egy olyan keresztény magatartás formát építsen föl magába, értékrendet, amelyből ilyen helyes reakciók érkeznek. Reméljük és hiszünk abban, hogy azért minél több fiatal van most is és lesz a jövőben, akik valóban Isten akarata szerint tudnak egymásra rátalálni ebben a világban, egymást megköszönni az Istennek, és valóban együtt járni keresztény módon, és szeretni egymást keresztény módon. Erre a szándékra mondjuk el műsorunk végén az imádságunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk 2012. novemberi adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, adásunk folytatásában óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a himnusz után a Líceumi Krónikával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorával jelentkezünk. Majd a Mit tegyek című műsorunk témája, Otthonunk az Isten háza. Erről Kis Zsolt atya, a Melbourne-i magyarok plébánosa elmélkedik. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a zöld hullám. Ebben a sajószennyezéssel és annak következményeivel foglalkozunk. Vendégünk Faragó Péter, az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület elnöke. 2:30 az Erdőfohásza című műsorunkban elsőként a sárga géva gombáról hallanak, majd ellátogatunk Afrikába a gorillák közé, s végül Vojnyi Csandrás Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 57. része hangzik el. 3:05 újra meghallgathatják a közéletet. Műsorunkban megismerhetik a SETA most lezárult Egyeztessük jogainkat, párbeszéd kezdeményezése 5 településen című projektjét, valamint beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány legújabb adománygyűjtő kampányáról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. A Szentlélek megtanít minket a közben járó imára, ami különösen kedves Istennek, mert a legönzetlenebb. Ezekben a napokban imánk ölelje az elhunytakat, különösen is a háborúk, az egyenlőtlenségek és a természeti csapások áldozatait. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hall tehát Izrael, és tartsd meg pontosan az Úr parancsait, hogy jól menjen sorod, és megsokasodjál azon a földön, amit az Úr megígért neked. Olvasom a Mózesi törvényben. Az ember azt mondja, igaz, jónak kell lennem, de azért csak józanul. Barátságosnak kell lennem, de azért csak mértékkel. Törődnöm kell mások javával, de csak annyira, amennyire megérdemli, és amennyiben saját érdekemnek megfelel. Az Isten ezzel szemben azt mondja, ezzel nem mész semmire. Valóban igazságos csak olyan kiinduló ponttól lehetsz, amely magasabban fekszik az igazságosságnál. Nem kerülheted el az igazságtalanságot, ha csupán a helyes mértéket akarod megtartani, hanem csak akkor, ha a szeretet erejéből cselekszel, amely nem méricskél, hanem ajándékoz és alkot. csak akkor lesz lehetséges a valódi igazságosság. Ha csak akkor akarsz jó lenni, amikor jósággal találkozol, nem fogsz még ennek a jóságnak sem megfelelni. Téged maga az élő Isten szólított meg. A jó csak egyik neve annak, akinek lényegét senki ki nem fejezheti. Isten nem engedelmességet vár tőled a jóval szemben, hanem azt akarja, hogy vele, az élő Istennel kapcsolatban légy. Azt várja, hogy megpróbáld a dolgot a szeretettel és a szeretetből fakadó új élettel. Az igazi vallásosság, élet az Istenből, minden nap új élet, örökös születés, örökös gyermekké válás, tényleges, igazi élet és nem valami ránk rakott elképzelés. A vallásosság a valódi létezés. A mi átalakulásunk művében az imának nagy szerepe van. Jézus színeváltozásánál is, míg ő imádkozott tanítványai előtt, tekintete elváltozott és fényes lett, egész személye még ruhái is ragyogóvá lettek. Az ima nem Istent változtatja meg, hanem az imádkozót. Urunk, a te szeretetedben sokasodjék néped, mert a világban a legtökéletesebb az ember, s az emberben a legtökéletesebb a lélekben a legtökéletesebb a szeretet, s a szeretetben a legtökéletesebb az Isten.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki,